kedves jelenlévő és az ige hirdetés felvételről hallgató gyülekezet. Először még azt hadd mondjam, hogy gyerekeknek azért érdemes még itt maradni, de várunk, hát ha befutnak még némelyek, mert az Isten tisztelet végén mindenképpen lesz áldás az ő számukra. Említem azt is, hogy még mindig elég sok újság van, élet és világosság, tehát aki nem vitt, vigyen bátran belőle, így elfelejtem hirdetni. Most viszont Isten szent igéi Mózes első könyvéből, a 14. részből olvassuk, Mózes első könyve 14. részéből a 16. verstől felállva hallgassuk Isten szent igéjét. És visszahozta mind a jószágot, Lótot is, az ő atya fiát jószágával egybe visszahozta, meg az asszonyokat és a népet. Minek utána pedig visszatért Kédorlaomernek és a vele volt királyoknak megveréséből, kiment ő elébe Sodomának királya a Sáve völgyébe, azaz a király völgyébe, Melkisédek pedig Sálem királya kenyeret és bort hozott, ő pedig a magasságos Istennek papja volt. És megáldotta őt, és mondta, áldott legyen Ábrám a magasságos Istentől, ég és föld teremtőjétől. Áldott a magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet, és tizedet adott néki mindenből. És mondta Sodoma királya Ábrámnak, add nékem a népet, a jószágot pedig vedd magadnak. És mondta Ábrám Sodoma királyának, felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a magasságos Istenhez, ég és föld teremtőjéhez, hogy én egy fonalszálat vagy egy sarukkötőt sem veszek el mindabból, ami a tiéd, hogy ne mondjad, én gazdagítottam meg Ábrámot, semmi egyebet, csupán a legények élelmét és ama férfiak részét, kik én velem eljöttek volt, Áner, Eskol, Mamré, ők vegyék ki az ő részüket. Eddig olvasuk a szent ígét, tessék helyet foglalni. Kedves testvérek, ma az igazság szolgáltatás vasárnapja van, és itt ne feltétlenül csak a bíróságra gondoljunk, hanem arra, hogy amikor a kérdés fölmerül, hogy sérül az igazság, és kinek az oldalán van, főleg a gyengékről van szó, akkor nem egy lehetőség az, hogy mi ebben az ügyben megszólaljunk, hanem kötelesség. Van persze olyan is, hogy hát mi magunk nem tudunk jól fogalmazni, vagy valamiért nem érezzük magunkat kellően alkalmasnak arra, hogy az igazság érdekében szóljunk, és akkor ezt a feladatot át kell, hogy adjuk valakinek, de nem nyugodhatunk addig, amíg nem találunk egy szószólót. Nem delegáljuk az ügyet, így szokták mondani szociális munkások. Tehát ha szembe találkozunk egy problémával, egy üggyel, egy igazságtalansággal, akkor nem lehet elosonni csendben azzal, hogy az én szavam semmit se ér, én gyönge és kicsi vagyok. Ha találkoztam az üggyel, valamit tennem kell. És így volt Ábrahám. Ez a történet arról szól, hogy ugyan Lót elvált tőle, és hátat fordított neki egy olyan világ kedvéért, amiben jobban tudott érvényesülni, mint Ábrahám mellett, kompromisszumot kötött, beadta a derekát, annyiféle fogalmunk van erre, amikor valaki megmagyarázza a környezetének, hogy mindennel ugyan nem ért egyet, de gyerekei vannak, működő vállalkozása van, és ezért beáll a sorba. Így mondja a Biblia, hogy minden nap gyötörte az ő igaz lelkét ott Sodomában, Lót, meghasonlott önmagával, de mégis beállt a sorba, és jól látható, hogy nem mérlegelt bölcse, csak egy dolgot nézett. Anyagilag ez megéri neki, olyan volt az a vidék, mint az úr kertje. Valóban így van, ezt a Jordán cipójának nevezték ezt a területet, mert hasonlított egy kicsit Egyiptomhoz, ott is ugye a nagy folyó egy olyan területet képezett, amely következtében a Nílus környékén öntözéssel kitűnő mezőgazdaságot lehetett művelni, létrehozni, és nagyon hasonló volt ez a terület, mondja is az ige, hogy mint Egyiptomnak a vidéke, olyan volt ez. Itt lelassult a Jordán, és akkor még nem következett be az a tragédia, aminek nyomán ez a szíriai árok, vagy afrikai árok, így is hívják, a Jordán völgye beszakadt, és ott eltűnt 5 város. Ezek a városok, amelyeknek a népét most elhajtották, ezek a seregek, akik közül ugye a Kedorlaomert Élám királyát említi a mostani szakaszunk, de a sereg élét Amrafel Sineár vagy Sumér királya vezette, akit Hammurabival azonosítanak. Tehát elkalandoztak egy kis rablóhadjáratra ezek az ókori óriások, nagyok, és elcipelték, miért is ennek az 5 városnak a lakosait, mert ezek laktak a Damaszkusz és Egyiptom között lévő kereskedelmi út mellett. A Jordán mellett egy kereskedelmi út vezetett, nagyon gazdag városok voltak, ezek nem véletlenül költözött ugye oda Ló. Nagyon sokat profitáltak, nem csak az öntözéses gazdaságból, hogy akkor is lehetett termelni, ha amúgy szárazság lett volna máshol, hanem kereskedelem révén is nagyon jó anyagi körülmények között lévő városok voltak ezek. És bizonyára onnan Damaszkuszból és távolabbról, Babilóniából is gyakran jöttek arra kereskedők, és mindig ezt a hírt vitték, hogy itt nagy gazdaság van, ide egyszer érdemes lenne lecsapni. És most lecsaptak, és mindent elvittek, nőket, gyerekeket, a katonák ugye vagy elestek az ütközetben, vagy hát meghátráltak és elmenekültek, ők pedig vitték a kincseket, a nőket, gyerekeket, mindent. És ott volt Ábrahám, ez a jövevény, aki egy vékony szálon maga is érintett volt, hisz ott volt az öccse, unokaöccse. Nem gondolkodott úgy, hogy hát most amit főztél, edd meg. Így jár az, aki egy ilyen fontos döntésben nem Isten gondolatai szerint határoz. Hát ha úgy döntöttél, kérlek szépen, ez a kockázata megvan annak, hogy aki összeölelkezik ezzel a bandával, hát az a sorsával együtt kénytelen a végén a kárait elszenvedni, velük együtt bukni. Nem így gondolkodott, hanem kész volt segítséget adni. Jó szervező volt Eskol Mamré, akiktől ugye a Mamré tölgyesét, Makpelá barlangját vette. Ezek hettita bárók voltak, helyi urak, báró az egy későbbi név, persze csak mondom, helyi kiskirályok voltak, és velük együtt egy kis válogatott csapatot szervezett, és nyilván rendelkezett helyismerettel is, lehet, hogy ő is arra fele jött be az országba. Annyi bizonyos, hogy 1918. szeptember 30-án a pontos dátumot is tudjuk, az ausztrál lovas hadsereg pontosan ezen a helyen, ahol Ábrahám lecsapott, verte szét a 4. török hadsereget. Tehát egy nagy hadseregre csaptak le, pont ugyanúgy, ahogy ezt annak idején Ábrahám csinálta, ő három részre osztotta a sereget, és a zsákmány felett örvendező, nyilván kicsit spicces hadsereget lerohanta, megfutamította, és visszaszerezte a zsákmányt. És most azon a ponton kapcsolódunk be a történetbe, amikor vissza is érkezik emberekkel és értékekkel együtt. Kijön elé Sodoma királya. Ön érdekes, hogy ezt a majdnem történelem előtti időszakot olyan aprólékosan ismerhetjük, hogy még a nevek is megmaradtak, Berának hívták Sodomának a királyát, tehát Bera, kiment Ábrahám elé megköszönni a dolgot, és azonnal üzletelni akart vele. Mert a világban ez így megy. Mindenki azt gondolja, hogy az üzlet határoz meg mindent, és most egy valamivel kedvesebb, hozzánk jobb lelkű, jobban viszonyuló rablóval van dolgunk. Az egyik rabló mindent elvitt, és most a másik rablóval lehet esetleg alkudozni, mert ezek mind rablók, függetlenül attól, hogy melyik oldalon állnak, jobb vagy bal oldalon. Az egyik mindent elvitt, akkor van egy másik rabló, akitől valamit tárgyalással vissza lehet esetleg szerezni. És fölkínálja, hogy az embereket hadd kapja vissza, a zsákmányt, ami a hadiok szerint amúgy is Ábrahámot illette, tehát nem volt ebben semmi nagyvonalúság, mert ha Ábrahám úgy döntött volna, nem adja vissza azt, amit megszerzett így a hadi zsákmánnyal. Nagyon érdekes, hogy a 16. században a kor nagy gondolkodója ezt a hadi jog egy lényeges pontjaként emelte ki ezt az eseményt, és példa lett Ábrahám azzal, ami később hangzik majd el, de itt most a közbeékelt kis epizód érdekel különösebben is bennünket, hogy van olyan győzelem, van olyan segítség, amely nem tart igényt az anyagiakra. Az egy másik kérdés, hogy a világ ezt nehezen érti meg, hogy van önzetlen segítség. Nemrégiben én is megvádoltattam a 8. kerületi polgármestertől. Ő úgy gondolta, hogy tudja, hogy honnan van milliárdos ingatlan vagyonom, és én magyaráztam a bírósági tárgyaláson, hogy nyilván magából indul ki, mert nekem egy kutyaólam sincs, tehát az itt lévő kutyaól az is részben adomány, de hát nem az én tulajdonom. Szegény kutyusok már nem laknak benne, mert eltávoztak az öröm macska mezőkre. De mindenki azt gondolja, hogy nem létezik olyan, hogy valakinek így kerek a világ, és így szép, hogy segíthet másoknak akkor is, hogyha neki ez nem biztosít anyagi előnyöket. Zárójelek közt említem, hogy megnyertem a pert, és neki fizetnie kellett, amit befizettünk az oltalomnak a kasszájába, bár én említettem, hogy el is jöhet és le is dolgozhatja az oltalomban a polgármester az elvesztett pernek az anyagi részét. Szóval most hall először ilyet Bera, ennek a kereskedő városnak a gazdag polgármestere vagy kiskirálya, hogy valakinek nem kell egy cipőfűző se, és egy cérna szál se, egy fonal szál se abból, amit fegyverével és élete kockáztatásával megszerzett. Nem kell. Ő ilyet nem hallott még. Neki minden kell. Minden, az utolsó cérna szálig neki minden kellene. Egy másik világ az, amiből Ábrahám jön, és az, aki közülünk úgy érzi, hogy ő Ábrahám hitének a követője. Annak fontos a Bibliának ez az üzenete is, hogy nekünk nem kell az összeharácsolt vagyomból egy cipőfűző se. nem azért élünk, és nem azért dolgozunk, tudván tudjuk, hogy cipőfűző nélkül megyünk át innen ebből a világból a másikba. Nem hoztunk semmit, és nem vihetünk semmit ebből a világból. De most, mielőtt megtudnánk, hogy is végződött ez a párbeszéd, illetve egy kicsit előre szaladtam már, és elmondtam, váratlanul ebbe a képbe belép valaki, ő pedig Melkisédek. Egy titokzatos személy, máig nincs megegyezés arról, hogy ki is volt Melkisédek. A legextrémebb válaszok olyanok, hogy nem volt ő más, mint Sém maga, mert a bibliai időszámítás szerint ekkor Sém még élt, Noénak a fia. Bármilyen furcsa, de ha megnézzük a bibliai időket, ki meddig élt, akkor ő még megvolt, és azt is kitalálták a Talmudnak a szerkesztői, hogy Ábrahám térítette meg Sémet, aki létrehozott egy kis iskolát, és abban az egy Isten, az egy igaz Isten hitéről tanította a tanítványait. Szóval van, akinek megfordul a fejébe, hogy akár ő is lehetett, ez a titokzatos Melkisédek. A Zsoltárok könyvében is felbukkan a neve, a 110. Zsoltárban idézik esetleg ezt a Zsoltárt. Ez Dávid Zsoltára, mondja az Úr, az én Uramnak ülj az én jobb kezem felől, míg ellenségeid rámolyog, vetem a te lábaid alá. Megesküdött az Úr, és meg nem másítja, pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. És erre hivatkozik aztán a zsidókhoz is írt levél is, amely azt fejtegeti, hogy a Juda törzséből, és nem Lévi törzséből származó Jézus Melkisédek rendje szerinti pap volt. Ugye Melkisédek nem csak király volt, hanem a papi méltóságot is gyakorolta, mert hogy azért nagyobb a Melkisédek rendje szerint való pap, mert Ábrahám, akinek ugyan nem született meg még ez az utódja Lévi, tizedet adott Melkisédeknek, a kisebb ad tizedet a nagyobbnak. Itt fordul egyébként először elő a tizedadás. Szóval megjelenik Melkisédek, aki kenyeret és bort hoz a fáradt harcosoknak, megáldja Ábrahámot, és pedig a magasságos Isten nevében áldja meg, és Ábrahám pedig tizedet ad neki. Melkisédek a béke városából jött, és igazságos király volt, vagy az igazság királya, ez van benne a nevében, és találkozik valakivel, aki az igazságért száll síkra, és akivel nagyon-nagyon hasonlóan gondolkodik, hiszen ő sem kérni jön Ábrahámhoz, nem kéri a zsákmány részét, Ábrahám azt önként adja, először fordul elő az igében, hogy valaki tizedet ad, a zsákmány tized részét neki kínálja fel Ábrahám. Azon gondolkoztam, hogy mik a győzelemnek a hasznai. Nyilván mindenki úgy indul csatába, és ezt most általánosságban mondom, a csatát, nem nagyon szeretem a hadi jelzőket életünk dolgainak az irányításában. Tudom, hogy vannak olyanok, akik állandóan háborúzni szeretnének, és egy harci izgalomban tartani mindenkit, minden ellenség, és meg kell menteni, immár nem az országot, és nem Európát, hanem az egész világot, és harci szellemet akarnak ébren tartani bennünk, talán kihasználják ezt a dolgot, de mindenki mérlegeljen, mondja az Úr Jézus, amikor csatába indul, hogy vajon képes-e felvenni a harcot egy nagyobb ellenséggel, ne váljon nevetségessé az ember a hadakozásaiban. Ábrahám vakmerően lépett egy kis válogatott sereggel, és természetesen győzelmet aratott a végén, így maradt meg ez a történet, ami számunkra. De amikor ő csatába indult, mire számított? És ez a kérdés foglalkoztatott engem, hogy vannak-e nekünk ilyen gondolataink, életünk, ügyeinek az intézése közben, belefogok valamibe, de mi a hasznom ebből? Nem olyan nagyon régen foglalkoztunk azzal a prófétai szöveggel, Malakiás könyvéből, amiben az Úr figyeli az őt tisztelőknek a eszmecseréjét erről, hogy érdemes-e, megéri-e az Urat szolgálni. És azt mondja ott az ige, hogy az Úr figyelt és hallgatott. Nézte ezeket az embereket, hogy mire jutnak. Vajon megértik-e, hogy vannak magasabb szempontok, mint sok-sok cipőfűzőt érő vagyon. Mert most lefordíthatnánk a zsákmányt erre is, ha azt mondja Ábrahám, hogy nekem egy sarukötő se kell, hát vajon hány sarukötő az lehet, hogy Ábrahámnak az utódai is megértek volna ebből az üzletből, ott Sodoma piacán egy jó kis boltot lehetett volna nyitni, iszonyú mennyiségű cipőfűzőt eladni. Jó, hát nem cipőfűzőt vittek el, persze Kedorlaomer és Amrafel seregei, de megéri-e? Ha nem éri meg, akkor is beszállunk-e az ügybe? Ez a nagy kérdés. Ha nemhogy nyereség nincs rajta, hanem esetleg veszteséggel, anyagi veszteséggel jár, az, ha mi exponáljuk magunkat az igazságnak az oldalán. De itt ezek a fogalmak, mint igazság, békesség, magasságos Isten, noha az elemzők megvizsgálták, hogy vajon ez a kifejezés, ami itt található, az Él-Elion kifejezés, az a világ teremtőjére vonatkozik-e, akkor is, hogyha tegyük fel lelkiségeknek, kevesebb volt a világossága, mint Ábrahámnak, akkor is jó irányba fordulva keresi az ég és a föld teremtőjét, és az ő áldását kéri Ábrahámra. Ugyanarra gondolnak mind a ketten. Tehát itt ilyen nagy fogalmak vannak, a világ ezen csak nevet, hogy nekünk fontosabb az ég és a föld teremtőjével való összekacsintás, bocsánat, hogy ilyen kifejezést használok, de ez jut eszembe, ami mögött az van az ő részéről, hogy jól van, jó és hű szolgám, láttam, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, nem a magad hasznát kerested, hanem részt vettél valamiben, ami ezt a nagy isteni lelki és minden szempontból valódi értéknek nevezhető gazdagságot gyarapította. Szóval a nagy kérdésünk az, hogy tud-e mintává lenni Ábrahám a számunkra ebben a mulandó világban, ahol mindjárt a piacról élünk, így szoktuk mondani, tudunk-e veszteségeket is elkönyvelni, belevenni egy olyan csatába, ahol nyilvánvalóan túlerő, valakivel szemben, aki mindent el akar venni, akkor is, hogyha az ügy nem teljesen a miénk, nem minket loptak meg, másokért szállunk csatába, tehát tudunk-e úgy küzdeni a vereséget szenvedett, a kifosztott, a megalázott kisebbekért. Tudunk-e úgy küzdeni, mint Mózes is végül megértette, hogy Isten azokért küldi el, akik párjaként éltek idegen uralom alatt. Tudunk-e úgy küzdeni, hogy ebből nekünk semmiféle anyagi hasznunk nem származik? Megértettük-e, hogy nem erről szól az élet? Nem erre küldött bennünket ide az Úr, hogy megadja mindazt, ami tennivalóink elvégzéséhez elegendő? Megtanultuk-e, hogy a mindennapi kenyérért, azokért a dolgokért küzdjünk, amiket megértve a kibuc rendszernek a kitalálói úgy fogalmaztak meg, hogy mindenkinek megadjuk bőségesen azt, amire szüksége van ahhoz, hogy a feladatait elvégezze, kényelmesen, elégedett ember legyen, vajon kell-e annál több? Kell-e annál több az ember számára? Le tudunk-e mondani arról, hogy beálljunk a világ nagy harácsolói, nagy rablói közé? El tudjuk-e engedni, és azt tudjuk-e mondani, hogy nem ez az én utam? Melkisédekkel szeretnék találkozni, aki az igazság királya, aki legmagasabb szinten képviseli ebben a nagyon-nagyon kártékony és önző világban ugyanazokat az értékeket, amelyeket én. Melkisédek, akinek nincs gyökere, ezért is érdekes személy ő. Ugye egy királynál általában megmaradt az, hogy kinek a fia és kik származtak tőle. Itt nem tudjuk, hogy ő honnan származik. A Biblia azt mondja, hogy se apja, se anyja, nem tudjuk az utóda, ki volt, hirtelen felbukkan, és ugyanilyen hirtelen eltűnik, és a Sálem királya, a későbbi Jeruzsálem is ebben az állapotában még nem Dávid városa, de az a fogalom, az a hely, az a menyei Jeruzsálem, ami felé Ábrahám is igyekezett. Eljött sok száz kilométert, akár 1000 kilométert is, hogy megértse, hogy ő itt, ezen a földön mindig idegen és vándor marad, hazát keres, és ez a haza, ez a menyei Jeruzsálem, ez az, ami felé mi is tartunk, ahová nincs értelme itt a földön mások elől elvett értékeket bevinni. Nem számít, ott az nem érték. Szóval a nagy kérdésünk az, hogy egy győzelem, ennek a története föl tudja bennünk is hevíteni azt a gondolatot, hogy ne a mulandó, csak rablással megszerezhető, mások elől elvehető földi értékekért küzdjünk, hogy vannak-e nekünk mennyei távlataink, elvárásaink, és keressük-e azok társaságát Berával, Kédorlaomerrel és a többi hamurabbival ellentétben, akik itt a földön talán gyökértelenek, de Isten dicsőségének a visszatükröződései e világban. Adja Isten, hogy ebbe a seregbe, ebbe az asztaltársaságba tartozzunk a hívő Ábrahámmal, és a magasságos Isten papjával, Melkisédekkel együtt. Amen.